A magyar jogállamiságért aggódik Brüsszel. Elkészült a Sargentini jelentés. Erős legitimáció. A nagyarányú választási győzelem erősíti a magyar kormány pozícióját az Európai Unióban, vélik az elemzők. Új útvonalakon szállítják a migránsokat. Kétszer annyi embercsempész van az európai hatóságok látókörében most, mint a migrációs válság kirobbanásának idején. Ezek az Európai Idő főbb témái. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Gung László. Most következzenek a részletek. Bírálják a magyarországi jogállamisági helyzetet az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában készülő külön jelentés tervezetében, amelyet csütörtökön ismertettek a testület brüsszeli ülésén. A Budapesten is tárgyalt Judith Sargentini zöldpárti képviselő által bemutatott tervezet szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárás megindítása. Súlyosan antidemokratikus eljárást folytat hazánkkal szemben a brüsszeli testület, semmibe veszik a magyar emberek véleményét, reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tervezetre. A Fidesz és a párt több uniós képviselője is a migránsok befogadását hazánkra kényszerítő politika nyomásgyakorlásaként értékelte a jelentést. Itt van velünk brüsszeli tudósítónk Baracka Eszter.
Tavaly április végén tartott az Európai Parlament a magyar jogállamiságról a baloldali és liberális frakciók kezdeményezésére egy vitát. Ezen Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent. Ezután a vita után a következő hónapban a plenáris ülésen szavazás volt, és ott elfogadtak egy határozatot, hogy készüljön Magyarországról egy külön jelentés arról, hogy hogyan érvényesülnek Magyarországon az Európai Unió szerződésének 2-es cikkében foglalt alapértékek, úgy mint demokrácia, jogállamiság, illetve az alapvető jogok. Tehát ezek azok az előzmények, amit mindenképpen tudni kell ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó. Ezt a külön jelentést egy holland képviselőnő, zöld párti képviselőről van szó, készíti. Judith Sargentininek hívják, sokszor hallottuk már a nevét, és nyilván fogjuk is hallani.
Járt Magyarországon is.
Így van, járt Magyarországon is, és tartott meghallgatást is az Európai Parlamentben ebben a témában. Elkészült a jelentése, ezt ismerhettük meg csütörtökön.
Mit tartalmaz ez a jelentés?
Három részből áll. Maga a jelentés része az nagyon rövid, felsorolja azt, hogy mi miatt aggódik Magyarországon. Néhányat idézek belőle: az alkotmányos rendszer működése miatt, az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció miatt, az adatvédelem, a véleménynyilvánítás szabadságát nem érzi garantálva, ugyanígy az akadémiai szabadságot, a vallásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, az egyenlő bánásmódot, illetve annak hiányát. Azután úgy gondolja, hogy Magyarországon diszkriminálnak kisebbségekhez tartozó embereket. Itt egyaránt beszél etnikai és szexuális kisebbségekhez tartozókról, hogy a nők jogai sem érvényesülnek úgy, ahogy az kellene. Összességében úgy véli a jelentéstevő, hogy mindez rendszer szintű kockázatot jelent az európai értékekre nézve, javasolja az európai szerződés 7-es cikk szerinti eljárásnak a megindítását.
Mielőtt erről beszélnénk, hogy milyen esély van erre, hogy ez a bizonyos eljárás meginduljon, amire utaltál, azért szeretnék arról is hallani, hogy milyen hangulatú volt ez a vita. Egyáltalán volt-e vita a bizottságban a jelentés kapcsán?
Fogalmazunk úgy, hogy egy szolíd, de mindenképpen rövid vita volt, mert a jelentést végül is nem kapták meg időben a képviselők. Az utolsó pillanatban jutott el mindenkihez a szöveg. Sok újdonságot nem is hallottunk a vitában, nem nagyon tudtak hozzászólni. Mindenki elmondta azt, amit alapvetően gondol erről a témáról. Baloldali és liberális frakciók keményen támadták a magyar kormányt. A Néppárt, amely a Fideszt is a soraiban tudhatja, óvatos volt, nem támogató, de nem is támadó. Volt még néhány konzervatív, illetve euroszkeptikus frakció, amelyik kifejezetten kiállt a magyar kormány mellett. A vita hangulata nagyjából olyan volt, amit már ismerünk, amit láttak Magyarországon is többször, de nem ez volt az első vita, és nem is az utolsó.
Tehát akkor most arra a bizonyos 7-es cikkeire térjünk rá, amire az imént már utaltál. Ennek megindítását javasolja a jelentéstevő?
Igen, ő ezt javasolja. Aztán, hogy ebből lesz-e valami, ugye ezt még nem lehet tudni, ez a következő hónapok során fog eldőlni. Módosító indítványokat adnak be hozzá, de előbb még hivatalosan is bemutatják. Majd 2 hét múlva egy hasonló vitát fogunk majd látni az Európai Parlamentben, bővebben és több hozzászólóval, és akkor már konkrétan a szövegre koncentrálva. Ezután benyújtják a módosító indítványokat, a szakbizottság, amely készíti a jelentést, várhatóan valamikor júniusban fog szavazni róla. Nagy valószínűséggel ez a jelentés ott megkapja a szükséges szükséges többséget, és ebben az esetben tovább megy a plenáris ülésre, várhatóan szeptemberben, ahhoz, hogy ott a jelentést elfogadják, határozat legyen belőle, ahhoz a leadott voksok kétharmadát kell elérni, de egyben az összes képviselő, tehát a teljes szám 50%-át is, ez 375 képviselőt jelent. Ehhez már nagyon masszívan kellene az Európai Néppárt támogatása, és a néppárt nem valószínű, hogy fel fog lépni egyik tag szervezete, tagpártja ellen. Akkor lehet hetes cikk, hogyha elfogadják ezt a határozatot, akkor elindulhat egy eljárás a tanácsban, pontosabban az Európai Parlament akkor felkéri a tanácsot, hogy indítsa el a hetes cikk szerinti eljárás, ami egy nagyon hosszú, nagyon bonyolult folyamat. Valószínű, hogy ez nem fog eljutni eddig a szakaszig.
Az Európai Unióban erős legitimációt biztosít a magyar kormánynak a nagyarányú választási győzelme, mely érdemi fordulatot is hozhat az Európai Unió politikai vezetésében. A határozott és erős fellépés azért is szükséges, mert a brüsszeli vezetés csak jövőre cserélődik le, addig is kiélezett harcokra lehet számítani, valamint a következő időszakban olyan dolgok következnek, mint például a kvótaügy, a hetes cikkely szerinti eljárás, amiről az imént hallottunk, vagy az unió reformjáról szóló vita. A vonalban Kiszeli Zoltán politológus.
Európai szinten is ez egy nagyon fontos választás volt, hiszen a visegrádi országok egysége megmarad. Ez azért is fontos, mert ez az elmúlt időszakban kiegészült Ausztriával, Bajorországgal, a CSU-val, amely Berlinben kormánypárt, és szintén a bevándorlás korlátozását szorgalmazza, illetve hát Olaszországban is 60% legalább a bevándorlás ellen szavazott, és egy új olasz kormány is feltehetőleg szkeptikus lesz az Európai Egyesült Államok kérdésében, illetve hát a bevándorlás támogatásával szemben.
Ez volt az egyik fontos, ha nem a legfontosabb pontja a magyar voksolásnak, a bevándorlás kérdése, annak a kezelése?
Igen, azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban, akár holland választásokon tavaly, akár ugye Franciaországban is ez volt a fő kérdés. Ugye Holland volt francia szocialista állam főkormányai, csak 30 ezer migránst akartak beengedni Franciaországban, messze kevesebbet, mint amennyit a Soros terv előirányzott volna, illetve hát Macron francia elnök is évente csak 5 ezer migránst akar beengedni, tehát ott is azért a migráció kérdése meghatározó volt a választáson, még akkor is, ha ezt itthon kevesen tudják vagy hiszik el. És hát láttuk az osztrák választásokat, láttuk a német, legutóbb a csehországi vagy az olaszországi választásokat, ahol szintén a bevándorlást ellenző erők tudtak utcahosszal nyerni. Brüsszelben ez azért fontos, mert most a júniusi európai csúcson akarnak a Dublin 4 rendeletről dönteni, ami a korábbi 1300 helyett most már 10515 migráns Magyarországra szállításáról határozna. Görögországból és Olaszország repülővel hoznának, ha elfogadják ezt a döntést, és nem sikerül megakadályozni, évente 10515 migránst, és hát a családtagjaikat. Ennek a döntésnek a megakadályozása is most a magyar választás eredményeként valószínűbb és esélyesebb, mint hogyha Magyarországon is egy bevándorlásbarát kormány alakulna.
Az ősszel lesz még egy nagyon fontos európai választás, méghozzá Svédországban.
Svédországban egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, hiszen 2014. decemberében az ottani választások után 6 párti paktumot kötött. Tettek egy bevándorlásbarát paktumot, azok a pártok, amelyek nem tudtak egyébként megegyezni, de abban meg tudtak állapodni, hogy a bevándorlást ellenző svéd demokratákat megakadályozzák a hatalomra jutásban, ezért egymást támogatják kisebbségi kormányban. Az ottani mérsékelt jobboldali párt kitáncolt ebből a paktumból, de továbbra is támogatja a szociáldemokrata kisebbségi kormányt. Ez a paktum 8 évre szól, tehát 2022-ig. Komoly kérdés egyébként, hogy Svédországban a migrációról nyert rossz tapasztalatok a meges főként nemi erőszak és hétköznapi bűnözés elszaporodása után a svédek hogyan gondolkodnak, a bevándorlást mérsékelten ellenző, a hamis politikai korrektség csapdájában vergődő mérsékelt párt a legnépszerűbb, és utánuk következnek a svéd demokraták, tehát ők ketten lefedik a szavazóbázisnak nagyjából a 40-45%-át. A skandináv országokban egyébként elfogadott és bevett példát követi, mint ahogy Norvégiában vagy Dániában is látjuk, hogy egy mérsékelt párt, akár egy liberális párt koalíciót köt a bevándorlást ellenőrző pártokkal. Svédországban is van esély arra, hogy ők is kitáncoljanak a bevándorlást támogató szövetségből, hiszen Németország mellett szinte Svédország az utolsó, amely ezt támogatja. Bizony Svédország is a bevándorlást korlátozó országok sorát fogja gyarapítani. Merkel további elszigetelődését látjuk Európában. Párizs az utolsó reménysége Angela Merkelnek, hogy az Európai Unión belül a brüsszeli bizottsággal és a franciákkal együtt tudnának valamit csinálni, de hát azt látjuk, hogy Angela Merkelnek egyre kevesebb szövetségese van. van, mint ahogy a brüsszeli bizottságnak is.
Ezek szerint az unió tervezett reformjára is hatással lehet a magyarországi parlamenti választás kimenetele?
Igen, ez nagyon fontos, hogy az Európai Unióban nem csak a kelet-nyugat konfliktust látunk, aminek mi is részesei vagyunk, ami a nemzeti önrendelkezésről szól. Minden új tagország, Lengyelország, Magyarország az unió tagja szeretne lenni. A magyarok, a lengyelek 70-80%-a támogatja országuk uniós tagságát. Mindenki szereti és élvezi az integráció előnyeit, főként a gazdaság és a szabad mozgás terén. Ezen senki sem akar változtatni. Vita ott van, hogy milyen további hatásköröket adjunk át Brüsszelnek, hogy mennyire szólhatnak bele az uniós intézmények a tagállamok belügyeibe. Egy rövid példát hadd mondjak. Az unió bírósága úgy döntött, hogy például a migránsok menekült kérelmének a vizsgálatánál nem lehet pszichológusokat alkalmazni. A következő az lesz, hogy megtiltsák a migránsok életkorának meghatározásánál az orvosi vizsgálatokat, tehát például, hogyha valaki 14 évesnek mondja magát, megvizsgálhassák el, hogy tényleg annyi évesen, mint amennyinek mondja magát. Tehát itt van egy vita kelet-nyugat között, de sokkal élesebb konfliktus az észak-dél konfliktus, ami az eurozónán belül zajlik. Szerencsére mi nem vagyunk tagjai az euróadósság zónának. Nyáron következik a negyedik görög mentőcsomag, amit már tisztán az eurózóna adófizetőinek pénzéből fognak finanszírozni, akár egy adósság elengedésről is szó van. Tehát ha mi is az eurózóna tagjai lennénk, akkor nekünk is részt kéne vállalnunk a görögök idézőjelben való megmentésében, vagy az olasz bankrendszernek a szanálásában. És akkor még Franciaországról, Spanyolországról, Portugáliáról nem is beszéltünk, amelyekben szintén nagyon nehéz, főként Olaszországban az államadósság finanszírozása. Tehát az észak-dél konfliktus sokkal meghatározóbb, és itt Párizs áll szemben Berlinnel. Franciák egy permanens, feltétel nélküli újraelosztást akarnak, hogy az északi országok finanszírozzák a déli országok adósságát. Az északi országok azt mondják, hogy ameddig az olaszok vagy a franciák nem emelik meg a nyugdíjkorhatárt mondjuk 62-ről 65-67 éves korra, addig nem tudják és nem is akarják finanszírozni a délieknek az államadósságát. Mérföldnyire van Berlin és Párizs álláspontja, minimum például a strukturális reformok kérdésében. Ezek mind gyengítik Berlinnek a befolyását, illetve a brüsszeli bizottságnak a befolyását.
Ha megnézzük az első reakciókat, akkor az uniós tagállamok vezetőinek a többsége elismerően nyilatkozott a voksolás után, és gratulálta a magyar kormányfőnek. Hát akadtak persze kritikus hangok is, viszont belga részről egy újabb támadás érte Magyarországot. Egy néppárti képviselő jelentette be két nappal ezelőtt, hogy kezdeményezik a Fidesz kizárását a pártcsaládból.
A Belgiumban élő német kisebbségnek az egyik parlamenti képviselője szólt. Szerintem kiszervezték egy harmad gyenge szereplőhöz ennek a mondatnak az elmondását, pontosan azért, hogy ezt nem Merkelnek kelljen mondani, vagy másnak, és hát egy ilyen jelentéktelen belga képviselőt könnyebb lesöpörni a színről, miután ő felvetette, nyilván a néppártnak állást kell foglalnia, fontos Brüsszelnek is és az Európai Néppártnak, hogy Orbán Viktor és a Fidesz, amely valós problémákat vet fel, és életszagú megoldásokat tesz az asztalra, mondjuk, hogy ne a migránsokat hozzák be a demográfiai probléma kezelésére, hanem saját családokat kéne támogatni, hogy több gyerek szülessen Európában, és akkor a munkaerőhiányt, az öregedő társadalmat a saját családjaink támogatásával lehetne kezelni vagy ellensúlyozni. Tehát ezek az alternatívák szerintem az európaiak többsége szemében vonzó alternatíva, és hogyha ezek az Európai Néppártban is megjelennek, akkor azt remélhetik, hogy sikerül csökkenteni az euroszkeptikus vagy Európa ellenes pártok támogatottságát.
Európai idő.
Még nincs vége az unió és az Egyesült Államok közt kirobbant vámháborúnak, amiben már Kína is bekapcsolódott. Uniós források szerint Kína együttműködésre hívta az Európai Uniót az amerikai importvámok bevezetése miatt kialakult vita rendezésére. Peking arra figyelmeztetett, hogy Kína és az unió közös felelőssége a nemzetközi szerződések által szabályozott többoldalú kereskedelmi rend megőrzése. Várható-e kompromisszum? Erről kérdezte Orbán Balást, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatóját, Nárai Balázs.
Két évvel ezelőtt még arról vitatkoztunk, és arról volt szó az Egyesült Államok és az Európai Unió között, hogy szabadkereskedelmi és befektetési egyezmény ennek az elmélyítése. Utolsó erőfeszítéseket tettek még az elnökválasztás előtt, hogy ezt tető alá hozzák. Nem történt meg. Donald Trump hivatalba lépett, és most arról van szó, hogy hát egyfajta vámháború kialakulhat-e a két fél között. Óriási nagy váltás, változás az Európai Unió külkapcsolati rendszerében és szövetségi rendszerében. Vajon ez milyen súllyal jelenik meg?
Hát szerintem komoly súlya jelenik meg, és én azt látom, hogy ezt most már az európai intézményeket vezető politikusok is egyre inkább kezdik látni, hogy ugye az Amerikai Egyesült Államok bizonyos szempontból nem csak és kizárólag partnerként, vagy ugye a rossz májúak szerint csatlósként tekint az európai kontinensre, hanem versenytársként is.
A vámháborút idéző folyamat február végén bontakozott ki, miután az amerikai elnök bejelentette, az acél és alumínium termékekre vonatkozóan vámot vezet be. Donald Trump ugyanakkor az Európai Unióval tárgyalásokat kezdeményezett a kérdésről, és azt is közölte, hogy nem azonnali lépésként vezetné be a vámokat. Májusig időt ad a megállapodásra. Az Európai Bizottság részéről ellenlépéseket helyeztek kilátásba, amerikai termékek megemelt vámjának tervével.
Egy csomó olyan konszenzus ezzel összefüggésben megkérdőjeleződött, ami az elmúlt évtizedeket jellemezte. És erre az európai politikusok azért megpróbálnak reagálni. Én ezt egyébként egy szerencsés fejleménynek tartom. Tehát ha arról kell beszélni, hogy Európának önálló politikai, globális politikai arcélének is kellene lennie, önálló külpolitikájának kéne lennie, akár az Egyesült Államoktól független külpolitikájának, önálló katonai projekciós képességének kellene lennie, akkor ezek szerintem mind előremutató dolgok, és Magyarország szempontjából is támogatandóak, ami igazán problémát okoz, hogy jelen pillanatban az Európai Unió vezetői és az európai tagállamok vezetői nem értenek egyet abban, hogy ez pontosan mi legyen ez a politika. Mi legyen az Európai Unió által követett szerepfelfogás, hogy mire használják az Európai Unió által felépített külpolitikai képességet, és mire használják azt a minimális katonai képességet, amely az Európai Uniónak megvan, és ha ez a jövőben bővül, akkor azt mire használják fel. Tehát a probléma az, hogy ebben nincs egység az Európai Unión belül, és ebben én nem is látok esélyt az egység kialakulására. Tehát ha körbenézünk az Európai Unió és az európai kontinens környékén, szomszédságában zajló folyamatokra, különösen az Európán kívüli folyamatokra, tehát most a Balkánt ilyen értelemben tegyük zárójelbe, de nézzük meg, hogy mi történik a Közel-Keleten, nézzük meg, hogy mi történik Afrikával. Tehát vagy Európa nincs jelen ezen konfliktusok megoldásában, vagy ha jelen vannak bizonyos európai országok, akkor ők mind nemzetállamok vannak jelen, és sok esetben más módon közelítenek ehhez a kérdéshez, mint mondjuk az Európai Unió egésze. Erre pedig tipikus példa szerintem Líbia.
Hangsúlyozta Orbán Balázs, aki szerint az Egyesült Államoktól való eltávolodás segítheti az Európai Uniót önállóságának igazi megteremtésében.
Itt az Európai Idő. 20 éve, 1998. április 10-én írták alá Belfastban a nagypénteki megállapodást, hivatalos néven a Belfasti Egyezményt, amely az észak-írországi szektariánus villongások csaknem 3 évtizedes Nagy-Britanniára is rendszeresen átcsapó véres összecsapásainak vetett véget. Ebből az alkalomból a héten több megemlékezést is tartottak az észak-ír fővárosban. Tóth Vali jelentkezik Londonból.
London, Dublin és Washington küldöttei is ott ültek a protestáns és katolikus politikai és félkatonai szervezetek mellett. A hosszú hónapok tárgyalásai után patika mérlegen kimért kompromisszumos egyezménynek azóta is csodájára jár a világ. Belfast a békés konfliktus kezelésről tanulni óhajtó politikusok zarándok helye lett. A 20 éves évfordulóra most nagyszabású konferenciával, hatalmas ünnepség sorozattal emlékeznek meg. Az eseményen részt vett Bill Clinton volt amerikai elnök is, aki zseniálisnak nevezte az egyezményt, amely értékes ajándék volt Észak-Írország lakóinak. A dokumentumot 1998. április 10-én húsvétkor írták alá. Innen a nagypénteki egyezmény elnevezés. Ha fontosnak tartjuk a demokrácia megőrzését, akkor ez a dokumentum egy remek mű, amelyet érdemes máshol is alkalmaznunk, mondta Bill Clinton, majd így folytatta. És ez az egyezmény valódi demokráciát sürgetett. A többség uralmát és a kisebbség, továbbá az egyének jogait, az erőszak befejezését, a közös politikai döntéshozatalt és a gazdasági előnyök megosztását, a Nagy-Britanniával és az Ír köztársasággal ápolt jó kapcsolatokat, és meg is teremtette ennek feltételeit. A volt amerikai elnök Tony Blair akkori brit kormányfővel és Bertie Ahern akkori ír miniszterelnökkel a történelmi egyezmény létrehozóival ült egy asztalnál a Belfasti Queen Egyetem ünnepi konferenciáján. A politikus az összegyűlt vezetők, diplomaták és iskolások előtt arról beszélt, hogy a különböző vallású, meggyőződésű és véleményű emberek által végzett munkát ne becsüljék le. Ezek az emberek, akik elvesztették szeretteiket, akik sebeket szereztek, akik szenvedtek, nagyon értékes ajándékot adtak nekünk. Ezt sose felejtsék el. És közben emlékeztessék a világot arra, hogy a demokrácia jobb, mint a diktatúra. Ne feledjék el, hogy 20 éve önök inspirálták a világot. Tegyék ezt meg újra, ha a világon bárhol őrültségeket művelnek, kérte Bill Clinton. Tony Blair pedig a vitában súlyos hibának nevezte a Brexitet, és figyelmeztetett a következményekre. Nehéz munka vár ránk, mert nem térhetünk vissza a dél és az észak közti kemény határokhoz. Ez katasztrófa lenne éppen a nagypénteki egyezmény szempontjából, Észak-Írország és az Ír köztársaság közti kapcsolatok szempontjából, végső soron az egész északír lakosság szempontjából, figyelmeztetett Tony Blair. Ott volt az évfordulós eseményen az 1998-as tárgyalások elnöke, George Michel, amerikai külön megbízott, Tony Blair volt kabinetfőnöke Jonathan Powell, és a Sinn Féin volt elnöke Gerry Adams, továbbá a volt unionista vezető David Trimble is. A nagypénteki egyezmény 30 év vallási és politikai konfliktusainak vetett véget, és elhozta a fegyveres összecsapások megszüntetését. Az egyezményt az írhatár mindkét oldalán referendummal erősítették meg. Az egyezmény jóvoltából jöhetett létre az északír autonóm kormány, amely ma a két közösség közti hatalommegosztás elve alapján kormányozza a tartományt. Számos területen, például az egészségügy és a mezőgazdaság terén pedig az északír határon átnyúló együttműködés alakult ki Írország és az északír tartomány közt. Sokan attól tartanak, hogy egy kemény Brexit éppen ezt a szépen erősödő együttműködést akadályozná meg, és akár az erőszak kiújulásához is vezethetne a térségben.
Az Európai Unió rendőri együttműködés koordináló szervezete csütörtökön közzétett jelentése szerint az európai hatóságok látókörében kétszer annyi, legalább 65 ezer embercsempész van jelenleg, mint 3 évvel ezelőtt a migrációs válság kirobbanásának idején. A Hágai Központú Uniós Szervezet embercsempész elleni fellépéssel foglalkozó központja szerint a főként a földközi tengeren keresztül szervezett illegális bevándorlásnak 2016-ban az olasz, aztán 2017-ben a görög partokon tapasztalt jelentős csökkenése ellenére az embercsempészet továbbra is virágzó iparág, bevétele eurómilliárdokban mérhető. A héten az olasz hatóságok számoltak föl egy bűnbandát. Sárközi Júlia, Róma.
Lampedusa szigetét tartják Európa legdélibb kapujának a migráció földközi tengeri útvonalán. Ugyanilyen dél-európai kapu azonban Szicília szigete is, amelynek még kedvezőbb a földrajzi elhelyezkedése, hiszen Észak-Afrika partjaival majdnem szemben fekszik, és Szicíliáról egyszerűbb és gyorsabb az olasz félszigetre való átkelés, majd innen a továbbjutás északi irányba. Szicília Tunézia csücskétől alig valamivel több mint 300 kilométeres távolságra van. Erős meghajtású motorcsónakkal kevesebb, mint 4 óra alatt Afrikából Európába lehet érni ezen az útvonalon. Nem véletlen, hogy az utóbbi egy évben a Tunézia-Szicília közötti tengeri csatorna igen frekventáltá vált. Kisméretű, legfeljebb 30-40 főt szállító motoros hajók szelik át a tengert az éjszaka leple alatt, és Szicília elhagyott, ellenőrizetlen partjain kötnek ki, ahol az érkezőket száraz ruha, fuvar és szükség esetén hamis útlevél is várja. Az Europol Európai Bűnüldöző Hatóság már a tavalyi év második felében jelezte, hogy Tunéziából felerősödött az Itálián keresztül az Európába tartó érkezések száma, s a csoportokban dzsihadisták és terrorista gyanú személyek is lehetnek. Az ENSZ adatai szerint a szíriai és iraki hadszíntérről visszatérő idegen harcosok többsége tunéziai, akik hazájukból az Európai Unióba akarnak tovább jutni. Az olasz hatóságok tavaly nyáron vették észre, hogy miközben Líbiából jelentősen csökkent a migrációs nyomás, Tunézia irány felerősödött. De miközben Líbiából elsősorban közép-afrikaiak tömege érkezett, köztük számos menekült is, Tunéziából nem migráció indult el, hanem szervezett utak, jól fizető személyek Európába való átjuttatására. A Tunézia-Szicília közötti tengeri útvonal mindig is csempés csatorna volt, a csempés cigaretta, kábítószer vagy fegyverek szállítására. Ha Tunéziából valaki el akar tűnni, akkor mindig is ezen a folyosón jutott át olasz területre. A most érkezők közül az olasz hatóságok már több csoportot feltartóztattak, még többet azonban nem sikerült sem a tengeren elfogni, sem a szicíliai partokon való kikötéskor megállítani. Láthatatlan érkezések, luxus utaztatások, írta az olasz sajtó. A szicíliai Palermo ügyészségének információi szerint veszélyes emberek érkeznek, köztük dzsihadisták, az iszlám állam harcosai is. Fejenként akár 3-4 ezer eurót is fizetnek az átkelésért, vagyis 1 millió forintot is. Jól szervezett logisztikai háttér várja őket. Az olasz hatóságok nyilvánosságra bocsátották az éjszakai átkelések és érkezésekről készített felvételeket, az embercsempész banda tagjai lehallgatásának szövegével együtt. 13 szemét vettek őrizetbe, olaszokat és tunéziaiakat. A Tunéziából Európába tartó csoportokkal együtt az olasz hatóságok több mázsa csempész cigarettát is lefoglaltak, a hajókat nem csak emberekkel, hanem csempész cigarettával is megtömték. A Frontex Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség igazgatója az Európai Parlamentben figyelmeztetett a Tunéziából és Algériából Európába tartó hajókra. Az Európai Unió határain nem engedhetik meg az ellenőrizetlen kikötéseket, mivel ez az egész unió biztonságát veszélyezteti. A Frontex éjszakai felvételeket készítő repülőgépekkel tartja ellenőrzés alatt a földközi tenger nyugati medencéjét. Hasonló problémák érintik Spanyolországot is, ahol jelentősen megugrott a Marokkóból és Algériából érkezők aránya.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat megtalálják a MediaClick weboldalon is, korábbi adásaink is visszahallgathatók ott. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gunga László. Hamarosan a Kossuth Rádió híreivel folytatjuk.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.